megszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Mivel hogy még tart a nyár, és sokan még nem is vették ki jól megérdemelt szabadságukat, erre a szabadságra ajánlunk némi olvasnivalót, és ha valaki esetleg Afrikába készülne, nehogy Isten Dél-Afrikába, esetleg szafarira, akkor akár úti könyvként is felfoghatja a Szőkenő kalandjai Dél-Afrikában, avagy Miért éppen Afrika című könyvet.
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban a Szőkenő, Gyurácz Andrea ügyvéd, a könyv szerzője. Kezét csokolom.
Jó napot kívánok.
Miért kezd el könyvet írni valaki Afrikáról? Gondolom beleszeretett. Mikor?
Hát az első találkozásom Afrikával az 2001-ben történt. A könyv címe is onnan ered, azért Szőkenő, mert valóban szőkenőként futottunk neki ennek a kalandnak. Az égvilágon semmit nem tudtunk Afrikáról. Azon túl, amit az ember általában tapasztal a prospektusokból, a szép maszáj harcosokról, állatokról, a szerengetiről, a maszáj maráról, és mi ezt kerestük, ide szerettünk volna eljutni, de aztán az egészből egy sátras dzsippes kaland lett az úri szafari helyett, és hát egy életre szóló szerelem született ennek a 3 hetes sátras dzsippes kirándulásnak a végére.
Miért sikeredett ez így? Nem szervezték meg kellőképpen a szafarit, vagy pedig ott helyben úgy döntöttek, hogy inkább akkor ezt a formáját választják, vagy egyáltalán ez véletlenül alakult így, hogy egy ilyen kalantúra lett belőle?
Ez teljesen véletlenül alakult így. Igazság szerint Kenyába szerettünk volna eljutni, de már az összes utazási irodát, amit megkérdeztünk, mindenhol teltház volt, repülőjegyet sem kaptunk, és végső elkeseredésünkben bementünk egy nagy nevű magyar utazási irodához, ahol óriási szerencsénk volt, mert Magyarország egyik Afrika szakértőjébe botlottunk bele ezen a területen, és ő javasolta nekünk, hogy hát ha igazán Afrikára vagyunk kíváncsiak, akkor miért Kenyába és Tanzániába akarunk menni, ahol teljesen iparszerűen és luxus szinten űzik ezt a fajta kirándulós iparágat. Miért nem próbálunk ki egy igazi kalandot, és megyünk le sokkal délebre? Egy ilyen sátras gyippes szafarira javasolta, hogy nevezzünk be, és adott is nekünk egy prospektust, illetve több prospektust adott több utazási irodához, és végignézegettük, és tulajdonképpen akkor választottuk ki, akkor még vittek túrákat Zimbabvébe. Ez egy ilyen Zimbabwe-Botswanai 16 napos túra volt, ez volt az első útunk.
Több eszembe beszél, kikkel együtt?
Hát barátnőimmel futottunk neki 4-en.
Egyedül Afrikában, ez azért elég keményen hangzik. Nem féltek?
Én nem vagyok egy félős típus, de volt közöttünk olyan, aki már akkor, amikor leszálltunk Johannesburgba repülőtéren, ő már a visszafele járatokat kezdte el böngészni, mert rájött, hogy neki nem fekszik igazán ez a túra, de sikerült meggyőzni kemény munkával, hogy jó lesz ez, nem lesz semmi baj belőle.
Azt szokták mondani, hogy Afrikát valaki vagy megszereti rögtön, vagy megutálja, de nincs középút, akkor ezek szerint az önök társasága is megosztottá vált ebben a kérdésben, vagy pedig egyöntetően mindannyian beleszerettek?
Ez nagyon érdekes volt, úgymond ketten-ketten mentünk, tehát úgy ismertük egymást, hogy ketten-ketten, és volt egy közös kapocs, aki mindenkit ismert ebből a társaságból, és pontosan úgy alakult, hogy mindegyik párból egy-egy ember beleszeretett, egy-egy ember pedig utálta úgy, ahogy volt.
Akkor ez izgalmas lehetett, mert gondolom, hogy akkor menet közben is mindig volt, aki azt mondta, hogy na most forduljunk vissza. Hogyha jippel, meg sátorral indultak el, azért gondolom valami őrszemélyzetet, vagy kísérőket vittek magukkal, mert bár nagyon jó pofán néz ki az interneten, lehet látni olyan fényképeket, mikor valaki kinéz a sátorból, és egy oroszlán pislog vele szembe, de gondolom, hogy ezt azért végig gondolták, hogy így nem lehet elindulni.
Nem gondoltuk végig egyáltalán. Azért ennyire nem volt vad a dolog, mert ez szervezett keretek között folyik, tehát van egy túravezető, és van egy technikai ember, aki körbeviszi egy előre meghatározott úton a csoportot, aki így a világ minden tájáról összerázódik. Tulajdonképpen a reptéren szedik össze ezeket az embereket, elviszik egy szállodába, ahonnan másnap reggel indul együtt az a csoport, aki egy ilyen túrát bevállal. De ugye mi meg voltunk róla győződve, hogy ők az égvilágon mindenre fel vannak készülve, tehát van fegyver, van rádió, van kigyomarás elleni szérum. Tehát ahogy azt úgy az ember így európai fejjel, hogy így fogalmazzak, elképzeli, és hát óriási meglepődés meglepetésért, amikor kiderült, hogy jaj, de jó, hogy a nemzeti parkok területén kempingezünk, de kerítés bizony nincsen, és volt olyan, hogy a víziló legelte körbe például a sátrat, vagy szóltak este, hogy ne menjünk ki vécére, mert a tábortól 300 méterre oroszlán család portyázott a délután folyamán. Egyébként láttunk is egy ilyen akciót, tehát tényleg látótávolságon belül, és hát ha lehet, akkor ne kosszáljunk éjjel kint a sátoron kívül, mert bizony bejöhetnek, mivel nincs kerítés.
Útikönyvnek szánja, vagy figyelemfelkeltésre, hogy csak az menjen Afrikába, aki bírja, vagy mi volt a cél ezzel a könyvvel?
Én szerettem volna megosztani mindazt a csodát és mindazt az élményt, amit én tapasztaltam ez alatt a 10 év alatt. Lényegében 10 év alatt a turistáknak ajánlott dél-afrikai, illetve kelet-afrikai országokat sikerült bejárnom. Többé-kevésbé hasonló szafarikkal. Bevallom, egyszer elmentem egy úri szafarira is, de csak azért, mert oda tényleg olyan barátok jöttek velem, akik ezt nem vállalták be, ezt a sátras dzsippes dolgot. Úgyhogy a szervezet keretek között volt. És igazán az egész onnan indult ki, hogy imádok fényképezni, rengeteget fényképeztem, és amikor hazajöttem, akkor a barátaimnak szoktam tartani ilyen vetítéssel egybekötött élménybeszámolót, és addig-addig bíztattak és noszogattak, hogy egyrészt kell valamit kezdeni a fényképeimmel, mert szerintük annyira jó, másrészt meg kellene osztani ezeket a dolgokat másokkal is, hogy úgy lassan-lassan érlelődött bennem, hogy meg kellene próbálni írni. Úgyhogy igazán 4 évvel ezelőtt írtam le az első oldalakat belőle, és akkor el is küldtem egy ismerősömnek, aki ért ehhez, és nagyon kedvesen fogalmazott, de azt mondta, hogy szerintem még ezt érleljem egy kicsit, mert ez még azért nem az igazi, és igaza is volt. Tehát sok-sok idő kellett hozzá, amíg megérett, és amikor megérett, akkor egyszerűen leültem a gépbe és dőlt belőlem.
Mennyire egyszerű, vagy mennyire bonyolult dolog megjelentetni egy ilyen könyvet, és ugye itt a téma sem mindegy, mert ugye ez nem egy fikció, nem egy regény, hanem egy útikönyv, amit az ember gondolná, hogy még szívesebben is megjelentetnek, mert színes, olyan különleges tájakon játszódik, mint Afrika, amit nem annyira ismerünk, de talán ez a másik oldala is, hogy ismerve Magyarországon az Afrikához való viszonyt, lehet, hogy talán nehezen álltak neki. Hogy sikerült kiadni?
Tavaly húsvétkor olvasta el egy kiadónál dolgozó ismerősöm. Ő ugyan lapkiadónál dolgozik, de azt mondta, hogy szerinte annyira jó, hogy próbáljam meg kiadatni valahol. És először úgy kezdtem, hogy bementem egy könyvesboltba, megálltam a könyvespolc előtt, megnéztem, hogy milyen kiadók adnak ki hasonló témájú és szerkezetű könyveket, kiírtam a listát, és elkezdtem részleteket küldözgetni a könyvből mindegyiknek. És végül is 2 kiadó válaszolt, az egyik az jelentős anyagi hozzájárulás mellett adta volna ki, illetve a másik kiadó az elküldtem mondjuk szerda délután és csütörtök reggel már válaszoltak, hogy akkor fáradjak be a kiadóba, mert érdekli őket a könyvnek a megjelentetése, és lényegében ők minden kockázatot vállaltak.
És akkor ezek szerint ők is adták ki.
Igen, és végül is a Decameron kiadó jelentette meg, ebben az új Kalandok a nagyvilágban sorozatában, amelyiknek úgy tudom, hogy ez az első kötete.
Szép a könyv, tele van nagyon jó fotókkal, és ez sokat hozzátesz a dologhoz, hogy mind saját fotó, a borítón egy nagyon kedves truc néz szembe az emberre. Viszont a rengeteg fotó ellenére ez egy puha borítású könyv. Ez szándékos, vagy pénzhiányból adódott, hogy ilyen formátumú lett a könyv? Mi ennek az oka?
Amikor először beszéltünk a kiadóról, hogy én milyen formában képzelem el, én kifejezetten egy ilyen A5-ös puha borítójú könyvet gondoltam ki, mert tulajdonképpen én ezt szórakoztatáshoz írtam, olyan könyvnek, amit az ember levisz magával a strandra, vagy ha ne adj Isten Afrikába megy, akkor elviszi magával, és tulajdonképpen úti könyvnek is használható, mert úgy van megírva, hogy rengeteg tényanyag van benne, nagyon komoly kutató munka van mögötte az élmények kapcsán. Mondjuk ez onnan származik, hogy a kinti idegen vezetők azok elmondják, hogy milyen állatot látunk, de ha egy kicsit elkezdjük őket történelemről vagy a helyekről kérdezni, amerre járunk, akkor csak zavartan vakargatják a fejüket. Tehát ilyen szempontból is ugye ott kint más az idegen vezetés, tehát hozzá kell olvasni. És az volt a szándékom, hogyha valaki elviszi magával egy ilyen útra, vagy elviszi magával nyaralni, és mondjuk nagy Isten nem tetszik neki, akkor nyugodt szívvel ott tudja hagyni a következő utasnak. Ez egyébként Afrikában hagyomány, az ember úgy megy el egy ilyen szafarira, hogy olyan könyveket visz magával, amit úgy gondol, hogy már nem akar utána visszahívni, és egy nagyon jó pofa kis utazó könyvtár alakul ki ezekben a jeepekben, hogy mindenki elolvassa, kiválassza ez alatt a 2-3 hét alatt, ami neki tetszik, utána visszarakja a dobozba, hozzárakja a sajátját. Én remélem, hogy azért egyszer nem fog szembejönni velem, mert fog tetszeni annyira az embereknek, hogy nem hagyják maguk mögött, de ha maguk mögött hagyják, és ezzel másnak is örömet okoznak, az is jó érzés.
Tulajdonképpen úgy kerül ide ebbe a műsorba, hogy a kötetet támogatta az Afrikai Magyar Egyesület, illetve az afriport.hu. Velük hogy került kapcsolatba?
Én interneten egy ideje már követtem a tevékenységüket, és láttam, hogy keresnek önkénteseket, illetve láttam a honlapjukon, hogy megjelennek könyvajánlók. És tulajdonképpen besétáltam az utcáról, és aztán ebből remélem egyfajta kapcsolat fog kialakulni, mert voltam több önkéntes munkán is, illetve fordítottam, amikor szükségre volt magyarul angolra. Tehát én szeretném ezt a kapcsolatot fenntartani velük a továbbiakban is, és tudok hasznosan segíteni én is nekik a jövőben.
Beszéljünk egy picit az önkéntességről, akkor ezek szerint akár ajánlhatja is az önkéntességet, mint az utazásnak egy nagyon izgalmas módját.
Én nagyon ajánlanám mindenkinek, ha valaki Afrikát igazán életközelből akarja megismerni, és nem a turista irodák által bemutatott módon egy nagyon jól szervezett keretek között, hanem valóban arra kíváncsi, hogy milyen az élet Afrikában, akkor mindenképpen javaslom, hogy ha van rá módja és van rá lehetőség, akkor menjen ki önkéntesként dolgozni. Egész más emberként fog visszajönni, egész más értékrend fog kialakulni benne, egész másképp fog megállni egy boltba mondjuk egy póló előtt, és fog elgondolkodni róla, hogy most valóban szüksége van-e rá, vagy nincs rá szüksége. Nagyon-nagyon jó iskola kimenni Afrikába.
Dönjünk vissza egy picit a könyvhöz. Én most kaptam kézbe, úgyhogy belenéztem. Itt látom, hogy első, második, 12. sokadik nap, ez egy útnak a története, vagy pedig több út lett összegyúrva egy könyvé.
Az Afrika déli részében 3 úton vettem részt. Az első egy Zimbabwe-Botswana volt, a második egy Namíbia, a harmadik pedig egy Zambia-Malawi-Mozambik. És többé-kevésbé 2 ezekből Dél-Afrikába ért végig, úgyhogy amikor ott voltunk, akkor egy kicsit ott is körbenéztünk. Úgyhogy ez a déli része, és elméletileg decemberben jelenik meg karácsonyra a következő rész, ami pedig a kelet-afrikai utaknak az összefoglalója lesz, az lesz egy Tanzánia, egy Kenya, Uganda és egy Etiópia. Etiópia egyébként fantasztikus, ott 2-szer is voltam oda, muszáj volt visszamenni.
Na de ugye úgy kezdte, hogy az Afrika szakértő azt mondta, hogy ne menjen Kenyába például, mert ott meg Tanzániába, mert ott már ipari módszerekkel üdültetik, vagy szafarisztatják a turistákat, akkor ott ezek szerint nem is sikerült megvalósítani ezt a félnomád kalandtúrát?
Kenya, Uganda az egy félnomád túra volt, Etiópia részben volt félnomád, tehát ott is volt kempingezés és jippel úttalan utakon, Etiópia déli részén. A Tanzánia az egy úri szafari volt, mert mint említettem, egyszer elmentem egy ilyen úri szafalira, valóban nagyon úri, semmit nem lát az ember az országból, viszont gyönyörű lodzsokban lakik, és minden gyönyörű nemzeti parkban végigviszik, és még a széket is leporolják alatta. Tehát, ha egyszer valaki megteheti, érdemes kipróbálni, de ez az egy út, ez nekem elég volt arra, hogy tudjam, hogy ez nem az, amit én szeretek.
Vadászatok, szafarik kapcsán lehetett negatív történeteket is hallani, például magyar vadászokról, akiknek elég rossz hírük van Afrikában. Elég itt csak ezt a szerencsétlen zsiráf vadászatot megemlíteni, ami bejárta a magyar médiát. Az útjai során találkozott-e hasonlóval, vagy pedig ez egy kirívó eset, tehát mondjuk úgy magyaroknak nincs túl rossz hírük, vagy túl jó hírük Afrikában?
Nem találkoztam. Afrika volt az egyetlen olyan földrész a világban, ahol jártam, ahol nem botlottam magyarokba. Kivéve amikor ugye magyarokkal utaztam, de hát erről is elég vegyes élményeim vannak. Tehát volt olyan afrikai utam, amikor azt mondtam, hogy magyarokkal soha többet az életben sehol.
Mire hívnám fel a figyelmet, akinek akár a könyv, akár most ez a beszélgetés felkelti az érdeklődését, hogy megnézni a fekete kontinenst? Mire készüljön föl, illetve mire ne készüljön? Tehát mi az, amit nem is érdemes eltervezni, mert csak csalódás éri, és mi az, amire mindenképpen készüljön fel, ne csak azért, hogy ne érje csalódás, hanem pont azért, hogy akár még több lehet ezáltal a kirándulás.
Én úgy gondolom, hogy 2 fő szabály van Afrikában. Az egyik, hogy nagyon nyitottnak és rugalmasnak kell lenni. a másik pedig az, hogy nagyon türelmesnek. És ha valakiben ezek a dolgok megvannak, akkor alkalmazkodni tud bármilyen körülményhez, amelyben belecsöppen váratlanul, mert biztos, hogy lesznek váratlan körülmények. Sima utam nekem egyetlen egyszer sem volt, amikor úgy eltévedtünk, hogy fogalmunk se volt, melyik országba járunk, átléptük-e a határt, nem léptük át a határt, hol fogunk éjszakázni.
És ezzel a vezetők is így voltak.
Így van.
De ők kellő nyugalommal és
végtelen nyugalommal kezelik ezeket a helyzeteket. Elképesztő az a profizmus, ahogy a kinti idegen vezet ők tudják a elég vegyes hozzáállású turista csoportokat kezelni. Nagyon nyugodtak, nagyon tapasztaltak, és egyszerűen az ember rájuk néz, és nem lesz ideges, mert tudja, hogy mindent meg fognak oldani.
Akkor már csak azért is érdemes elmenni Afrikába, hogy az ember egy kis önuralmat és lelki békét gyűjtsön magának.
Igen, akiben nincs tolerancia, és aki nem bírja úgymond a gyűrődést, az nem menjen Afrikába.
És aki még több mindenre kíváncsi, annak ajánlhatjuk a Szőkenő kalandjai Dél-Afrikában. Én nagyon köszönöm a könyv szerzőjének, Gyurács Andrea ügyvédnek, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, nem sokára a hírek következnek, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.